Napi 600 ezer liter kőolajat hoz felszínre a MOL vecsése. A globális felmelegedést okozó klímagázok további csökkentéséről tárgyal a parlament. A Greenpeace szerint nincs kellően felmérve, hogy van-e elegendő energia és víz az akkumulátorgyárak ellátására. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Két év alatt több mint 1 millió hordó kőolajat hozott felszínre a MOL vecsésen. Az első kutat még 2002 nyarán fúrták, amit újabb kettő követett, idén januárban, majd pedig nyáron. A mező jelenleg napi 4000 hordó, 600 ezer liter kőolajat biztosít, ami a MOL Magyarország termelésének majdnem harmada. Mondta el az Inforádiónak Schubert Archibald, a MOL Magyarország kutatás termelés ügyvezető igazgatója, aki beszélt arról is, nagyságrendileg millió hordónyi nyersanyag lehet a föld mélyén vecsésen.
A vecsési kőolajmezőt a MOL 2016-ban nyerte el egy úgynevezett koncessziós pályázaton. Ezt talán kevesen tudják, de Magyarországon nem lehet bárhol olajkutakat fúrni. Ez egy nagyon komoly pályázati verseny kerül meghirdetésre az állam által. Itt nyerte el az adott területet a MOL 2016-ban. Korábban, 2016-ban, 17-ben egyéb kutakat fúrtunk, szerencsére azok is találtak itt Tolmás térségében, és 2022-ben került arra a sor, hogy vecsésen az úgynevezett vecsés 2-es számú kutat 2022 végén lefúrjuk, és ez volt az úgynevezett áttörést jelentő első olajtalálat, ami megindította a vecsési kőolaj kitermelésünket.
Jelenleg hány kúton megy a kitermelés?
A vecsési mezőn a program mindig 3 kútról szólt. Azt láttuk, hogy egy akkora szerkezetről van szó, a föld alatt egy akkora olajtárolót látunk, ami alapvetően érdemes oda 3 kutat lemélyíteni. 2024-ben, tehát az idei év januárjában fúrtuk a második kutunkat, szerencsére ez is egy találat volt, és idén pedig az év közepén egy pár hónapja sikeresen befejeztük a harmadik kutat, tehát 3 kútról beszélünk. Itt ugye talán azt érdemes megemlíteni, hogy ugyanez egy 3 kutas program volt, itt soha nem lehetünk biztosak abban, hogy mi az, amit fogunk találni, vagy fogunk-e találni kőolajat, hiszen ha az iparági átlagot nézzük, azért nemzetközi szinten, bárhova megyünk a világban, egy ilyen kutatófúrásnak az esélye, hogy kőolajat talál és nem sikertelenül zárul, ez nagyjából 30%. Tehát 3 kútból 2 alapvetően sikertelenül végződik, és ebben az esetben vecsésnél ugyanilyen számokkal indultunk neki, hogy ezért is kifejezetten pozitív és nagy öröm számunkra, hogy mind a 3 kút talált kőolajat.
De gondolom megelőző geológiai vizsgálatok voltak. Mióta tudják, illetve mióta tudták, hogy azon a területen kőolaj lehet?
Igen, nagyon-nagyon komoly előzetes vizsgálatok, mérések előzik meg a fúrásokat. Ez egy több éven át tartó felkészülés, és rengeteg ember dolgozik rajta különböző területektől, geológusok, rezervoármérnökök, nagyon-nagyon komoly tapasztalattal. Végtelenül komplex egy ilyen fúrás, és most nem csak a fúrásra gondolok, hanem annak az előkészítésére is. Több mint 50 ember dolgozik éveken keresztül azon, hogy megtaláljuk azokat a területeket, ahol érdemes milliárd forintokat elkölteni egy-egy fúrásra, ezt a pénzt úgymond kockára tenni, hiszen azért 2-3 kilométer mélyen igazán nehéz megmondani, hogy mi az, amit ott fogunk találni, és tényleg összegyűlhetett ott egy olyan mennyiségű olaj, amit már érdemes megfúrnunk.
A jelenlegi ismereteik szerint mennyi kőolajat rejthet itt a föld vecsés ezen területén?
Itt a pontos elemzések azok folyamatban vannak, hiszen ugye a harmadik fúrásunkat is nemrég fejeztük be, tehát mindent, amit tanulunk a fúrás közben, ezeket össze kell vetni, és szintén egy nagyon komoly modellbe beültetni. Azt el tudom mondani, hogy millió hordós nagyságrendről van szó. Ugye említettem, hogy 2022 végén volt az első fúrás. Idén októberig most már 1 millió hordót kitermeltünk, tehát ez egy nagyon nagy mérföldkő volt ennek a mezőnek az életében. 1 millió hordó azért egy igen jelentős szám, ugye egy hordó a 149 liternek felel meg, tehát 149 millió liternyi kőolaj az, ami már most eddig felhozásra került a felszínre, de azt látjuk, hogy itt még további millió hordókról beszélhetünk a következő években.
A 149 millió liter kőolaj nagyjából mennyi üzemanyagnak felel meg, vagy másként kérdezve, mennyi üzemanyagot tudnak ebből előállítani?
Ez alapvetően egy finomítási technológián múlik. Én azt mondom, hogy nagyjából úgy lehet számolni, hogy egy liter kőolajból nagyjából fél liter üzemanyag lesz, tehát a fele az, amiből valamilyen típusú üzemanyag készül, a másik feléből pedig készülhet bitumen, ami ugye útépítésre alkalmas. Készülnek egyébként tipikusan a vecsési olajnak, nagyon nagy az úgymond paraffin, ez a viasz tartalma, tehát kitűnően alkalmas olyan motorolaj készítésre, vagy olyan kenőanyagok készítésére, amik elengedhetetlenek az iparban. Nagyon sokféle kőolajjal találkozunk még Magyarországon belül is, és különböző kőolajokból úgymond különböző termékeket lehet gyártani. Ez a vecsési kőolaj, ez egyébként egy kitűnő minőségű kőolaj, tehát alkalmas az üzemanyag gyártásra is, és alkalmas emellett a már korábban említett egyéb iparban felhasznált kenőanyagokra és egyéb termékekre.
Jelenlegi ismereteik szerint mekkora lehet a napi maximális kitermelési kapacitás, akkor, hogyha ez a három kút eléri a csúcsát?
Ez a három kút, nem, talán nem mondanám azt, hogy a csúcson vannak, de közel vagyunk ahhoz. Itt ugye 4000 hordóról beszélünk naponta. 4000 hordó, ez gyakorlatilag ugye 600 ezer liter olajat jelent minden egyes nap, ami ott a felszíne kerül. Én azt gondolom, hogy összességében így a csúcs közelében vagyunk, talán még egy picit tudunk majd emelni a termelésen, de ez a három kút, ez kifejezetten erős három kút. Ugye Magyarországon talán az fontos megemlíteni, hogy 1000 kőolaj és gázkitermelő kút van jelenleg is termelésben, és ez a három kút gyakorlatilag a MOL kőolaj termelésének a 30%-át adja. Tehát amíg van mondjuk 700 kőolajkút és 300 gázkútunk az országban, 700 kút hozza a termelésünknek a 70%-át, ez a három kút pedig a 30%-át, tehát ez is mutatja azt, hogy ezek igazán jó, nagy hozamú és kitűnő találatról beszélhetünk.
Bár persze ki lehetne számolni, hogy a nagyjából milliós készlet hány napra elegendő, de hogy számolják, mennyi ideig adhat majd ez kőolajat ez a kút, ha nem is a napi 6000-es csúcsot, de még kitermelhető, gazdaságosan kitermelhető mennyiségű kőolajat?
Ugye az 1 millió hordó az csak az elmúlt időszakban a 2022 vége óta kitermelt mennyiség, ami szépen épült fel, ahogy találtuk az új, vagy furtuk le az újabb kutakat. Hogyha előre tekintünk, akkor a napi 4000-es termelésen azt gondolom, hogy fogjuk tudni tartani a következő időszakban. Az viszont egyértelmű, és ezt látjuk mindenhol más lesz, teljesen természetes, hogy el fog indulni majd egy természetes csökkenés, ami várhatóan majd csak évek múltán fog megtörténni. Elkezd szépen visszacsökkenni a termelés. Gyakorlatilag itt 10 plusz évről beszélünk, hogyha a vecsési olaj kitermelés jövőjét nézzük. Nem ebben az ütemben, feltétlenül 10 év múlva valószínűleg nem ennyit fognak hozni ezek a kutak, de a következő években még azt gondolom, hogy fogjuk tartani ezt a csúcstermeléshez közeli állapotot.
Itt a közelben terveznek újabb fúrásokat, újabb koncessziókat szereztek meg, vagy terveznek megszerezni?
A közelben folyamatosan nézzük egész Magyarország területén, tehát nem csak Vecsés közelében, az idei évben is, és a jövő évben is egyébként több kutatófúrást tervezünk lemélyíteni, legyen itt szó gázkutatásról, vagy kőolajkutatásról, mind a kettőre készülünk már, tehát több ilyen fúrásunk várható a következő évben. Az adott koncesziós területen, tehát ahol Vecsés is elhelyezkedik, itt is egyébként folyamatban van a munka, hogy találjunk olyan lehetőségeket, amiket szintén érdemes megfúrni. Én bízom benne, hogy a jövő évben beérhet ebből további fúrás. És igen, a kérdésre a válasz, hogy a magyar állam nemrég egyébként egy nagyjából 1-2 hónapja kiírt egy új koncesziós pályázatot, ahol 8 területet hirdetett meg. Ezekre lehet pályázni, ezeknek az értékelése zajlik, és nyilván a MOL, mint jelentős piaci szereplő Magyarországon mindenképpen érdekelt ebben, tehát folyamatosan dolgoznak most is a kollégák azon, hogy értékeljék a lehetőségeket, és eldöntsük, hogy mik azok a területek, amire azt gondoljuk, hogy érdemes pályázni, úgyhogy szeretnénk bővíteni a kutatási lehetőségeinket az országban.
Ez természetesen egy kicsit általánosabb kérdés is, de jelenleg Magyarország alatt mennyi kőolaj lehet, ami kitermelhető gazdaságosan? Hozzávetőleg, hogy lehet ezt megsatszolni?
Erre nagyon nehéz választ adni, ugyanis ha 50 éve kérdeztük volna ugyanezt, teljesen más lett volna a válasz, de még 10 éve is, hiszen Magyarországon 1930-as évek óta van kőolajtermelés. Volt olyan pillanat az országban, amikor a nagyon sokszorosát termeltük a jelenlegi olajtermelésnek, egy nagyon komoly és nagyon jelentős kőolaj és földgáz kitermelés volt. Tényleg tehát több tízszeresét is akár a mai termelésnek. Viszont ahogy fejlődik a technológia, ahogy egyre több információt szerzünk a területekről, úgy nyílnak meg az új lehetőségek is, tehát szerencsére azt lehet mondani, hogy várhatóan nem fogynak el a lehetőségek, viszont időt kell ebbe fektetni, jelentős pénzt is kell fektetni, tehát azért itt a MOL is ebben az esetben a következő 3 évben több mint 100 milliárd forint az az összeg, amit mi tervezünk befektetni a magyarországi kutatás termelésbe. Ezek mind elengedhetetlenek és szükségesek ahhoz, hogy a föld alatt ott rejlő potenciált mind kiaknázzuk. Számszakilag nehéz megmondani, hogy mennyi lehet, ezt senki sem tudja az országban, de alapvetően szerintem 100 millió hordós nagyságrendről beszélhetünk, úgyhogy egészen biztos vagyok benne, és magabiztosan tudom azt állítani, hogy a magyar kutatástermelésnek van jövője az országban még hosszú évtizedekig.
Milyen nemzetközi kőolajárak mellett éri meg a magyar kőolajat kitermelni? Van-e egy szint, ami alatt már nem, vagy egy szint, ami fölött még több mezőt érdemes megnyitni?
Ez sok mindenen múlik, de talán azt lehet, hogyha most nagyon leegyszerűsítem a kérdést. A termelés és a kutatás ez egy két külön dolog. Ugye a termelés esetében ezek a kutak lemítésre kerültek, ezeknek a működtetése van, ennek van egy operációs költsége, ez nyilván ez jelentősen alacsonyabb. Nagyjából mezőnként különböző, de mondjuk 20-30 dollár per barrel körül lehet az az ár, ami alatt már azért alapvetően veszteséges is lehet akár egy-egy mezőnek a termeltetése. De ugye ez a meglévő mezőkre vonatkozik. A kutatás esetében ez egy sokkal nehezebb kérdés, és itt egy sokkal magasabb ára is van azért szükség ahhoz, hogy érdemes legyen befektetni, hiszen ahogy az előbb is említettem, azért egy-egy ilyen kutatófúrás könnyen 2-3 milliárd forintot is jelenthet költségben. És hogyha mellé tesszük azt, hogy mondjuk minden harmadik talál, ez azt jelenti, hogy akkor el kell költeni ugye gyakorlatilag mondjuk egy 6-7 milliárd forintot annak érdekében, hogy egy találat is legyen mellette. Tehát, hogyha itt az árakról beszélünk, én azt gondolom, hogy ilyen 50-60 dollár per hordós ár alatt már sokkal nehezebb olyan lehetőségeket találni, amiben van akkora potenciál, hogy érdemes legyen fúrni. Szerencsére jelenleg azért a kőolajár e felett van, és nyilván itt a gázár is számít, hiszen nem csak kőolajat bányászik a MOL, hanem földgázt is, sőt majdnem a 90%-át a MOL adja a magyarországi földgáz kitermelésnek jelenleg is. Tehát van egy nagyon komoly gázkutatási programunk is, ahol újabb gázkutakat keresünk és fúrunk.
Hogy néznek ki ezek a kőolajmezők, illetve a kitermelés? Ugye a Dallas tévésorozaton felnevelkedett emberek valószínűleg egy olyan látványt képzelnek el, hogy hatalmas, billegő kalapácsos építmények, és ott fröcsög az olaj. Szóval, hogy néz ki Magyarországon egy kőolajmező?
Talán ami a legjobban megragadta a fülemet, a fröcsög az olaj, ezt határozottan állítottam, hogy ilyen nincsen. Sőt, mi nagyon-nagyon figyelünk arra, és nagyon komoly rendszerünk van arra vonatkozóan, hogy egy liter olaj se fröccsenhessen ki sehova. Nagyon-nagyon komoly biztonsági előírások vannak, és egy abszolút zárt rendszerben történik az olajnak a kitermelése. A másik oldalon, ugye ezek a kalapács alakú úgynevezett himbák, mélyszivattyúknak hívják őket a szakmában, ezek alapvetően ugye termelés esetén szükségesek, ahol a kőolaj már nem tud magától feljönni a felszínre, itt egy pici rásegítés szükséges, ezt hivatott ellátni ez az úgynevezett mélyszivattyú. A kőolaj kutatásban, tehát a fúrás esetében itt komoly nagy fúróberendezésekről van szó, szintén teljesen zárt rendszerben, az első pillanattól fogva tartályban történik a termelés, és egyébként a vecsési kutakat is, hogyha megnézzük, ott nincsen például még ilyen mélyszivattyú, ennek nincsen semmi hangja, ez gyakorlatilag egy 3-4 méter magas, ha most leegyszerűsítem, egy acél oszlop, amiből különböző csövek jönnek ki. Ennyit látna egy ember, hogyha oda menne, ennek nincsen hangja, nincsen zaj, nem folyik sehol sem az olaj. Nagyon egyszerű és, ahogy mondjam, környezetben viszonylag jól besimuló kutakról van szó.
Schubert Archibaldot, a MOL Magyarország kutatástermelés ügyvezető igazgatóját hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A globális felmelegedést okozó klímagázok további csökkentéséről tárgyal az országgyűlés. A vitában elhangzottakat az Inforádió parlamenti tudósítója, Herceg Zsolt foglalja össze.
Kiterjesztik a kvótarendszert és növelik a szankciókat, mert a fekete kereskedelem haszna jóval nagyobb, mint a büntetés mértéke, mondta az Energiaügyi Minisztérium energiapolitikáért és klímapolitikáért felelős államtitkára. Steiner Attila hozzátette, a 27 ezer ügyfél által fizetett 31 ezer forintos felügyeleti díj maximális összege 40 ezerre emelkedik.
Az elmúlt években világszinten ritkaságszámba menő módon folyamatos gazdasági növekedés mellett tudtuk fokozatosan visszaszorítani hazánk üvegházhatású gázkibocsátását. Magyarország már tavaly elérte a 2030-as klímapolitikai célját, az 1990-es bázisévhez viszonyítva már összességében 43%-kal csökkentettük az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ezzel az Eurostat augusztusi közleménye szerint is Magyarország 2024 első negyedévében a tagállamok felső harmadába tartozott a kibocsátás csökkentés tekintetében.
Szigorítani kell a fluortartalmú gázok felhasználását, mert az iparosodás előtti időkhöz képest már 3,1 Celsius fok lehet a hőmérséklet emelkedés, hívta fel a figyelmet Varga Gábor, a Fidesz vezérszónoka. A KDNP-s Nacsa Lőrinc egyebek mellett arról beszélt, hogy a naperőművek október elejéig 7200 megawatt energiát termeltek, ami ötödével több a tervezetnél, és 2030-ra elérhetik a 12000 megawattot. A szocialista harangozó Tamás a cégek versenyképességéért aggódik a felügyeleti díj miatt. A jobbikos Bence János a klímavámok bevezetését javasolta, hogy ne érje meg például marokkói paprikát behozni. A Mi Hazánk vezérszónoka Dócs Dávid szorgalmazta, hogy az akkumulátorgyárak esetében is hasonló szigorral járjanak el a hatóságok.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
A Greenpeace szerint nincs kellően felmérve, hogy van-e elegendő energia és víz az akkumulátorgyárak ellátására. Továbbá van-e megfelelő hatósági kontroll a szennyezések és az üzemi balesetek kiszűrésére. Erről beszélt az Inforádiónak a Greenpeace vegyi anyag szakértője a múlt heti Hungarian Battery Week elnevezésű rendezvény apropóján. Simon Gergelyt Kalapos Mihály kérdezte.
Nagyon sok helyi civil szervezet és helyi lakos panaszkodik igazából az elmúlt években arra, hogy a környékükön létesült, már meglévő vagy tervezett akkumulátor üzemek számos kockázatot rejtenek, illetve a meglévő üzemek sokszor zavarják a helyi lakosokat. Gödön rengeteget panaszkodnak például a zajra, kiderült, hogy igen jelentős volt az oldószer kibocsátása az üzemnek, amely anyag ráadásul magzatkárosítással van vádolva. A Komárom üzem környékén is rendszeresen bűzre panaszkodnak, illetve igen, gyakran fordulnak elő üzemi balesetek ezekben a létesítményekben, illetve hát a hírekből kiderült, hogy igen, gyakran meg is büntetik őket, mind a hulladékgazdálkodás, mind a munkavédelmi, mind a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi előírások megsértése miatt, és emiatt most a Hungarian Battery Week-hez kapcsolódóan több civil szervezet, így a Greenpeace, illetve más zöld szervezetek, helyi szervezetek bemutatták ezeket az aggályokat, és jeleztük, hogy kicsit félünk, hogy nincs kellően felmérve, hogy van-e elegendő energia ahhoz, hogy ellássuk ezeket az üzemeket, elegendő víz, illetve megfelelő hatósági kontroll, hogy ne okozzanak további szennyezéseket, ne történjenek további balesetek ezen üzemek környékén. Alapvető probléma, hogy az uniós szabályozás, az uniós keretrendszer még nem tiszta, hogy miként lehet ilyen üzemeket engedélyezni, létesíteni, hiszen csak idén nyáron döntöttek úgy a tagállamok képviselői, hogy a akkumulátorgyártás is a ipari szennyezésekről szóló irányelvnek a része, tehát még több év mire meg fogják alkotni azt a szabályrendszert, hogy pontosan milyen ilyen üzemeket lehet Európában engedélyezni. Addig viszont mindig a nemzeti, így jelen esetben a magyar hatóságokon múlik, hogy mit engedélyeznek ezeknek az üzemeknek, és ebből is adódik, hogy már most eltérő, például szennyező oldószer kibocsátást engednek az egyes üzemeknek, illetve eltérő, hogy milyen vízszennyezettség, ami elfogadható szennyvízkibocsátás egy-egy ilyen üzem környékén.
Nem bíznak a magyar hatóságokban?
Azt látjuk, hogy sokszor nem képesek a magyar hatóságok megakadályozni, megelőzni a szennyezéseket, illetve nem konzekvens az, hogy mit engednek ezeknek az üzemeknek. Ez ügyben többször észrevételeket is tettünk, például úgy véljük, hogy a komáromi akkumulátorüzem 75-ször több szennyező oldószert bocsájthat ki, mint azt a véleményünk szerint a határértékek megengednének, illetve hát Gödön is kiderült, hogy lényegesen jelentősebb volt korábban az oldószer kibocsátás, mint amit most engedélyeznek ennek az üzemnek. Ez egy új technológia, nincs kiforrott szabályrendszer körülötte, sok anyagra nincsen még határérték talajvízben, felszíni vizekben, így nagyon sokszor, ha szabályoknak úgymond meg is felelnek az üzemek, ettől még szennyezést okozhatnak. Sokszor, amikor hatósági mérést végeznek, és azt mondják, hogy nem találtak semmilyen szennyezést, akkor kiderül, hogy nagyon sokszor nem is mérik azokat az anyagokat, azokat a speciális vegyületeket, amelyek pont az akkumulátoriparra jellemzőek.
Simon Gergelyt, a Greenpeace Magyarország vegyi anyag szakértőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Több európai hal meg évente a gáztűzhelyek levegő szennyezése miatt, mint autóbalesetben. Ezt állítják spanyol kutatók, akik uniós és brit halálozási adatokat és a nitrogéndioxid szennyezés hatásait vizsgálták. A kutatást egy klímavédelmi szervezet támogatta. Szvetnik Endre összefoglalója.
A tudósok szerint a gáztűzhelyek szív- és tüdőbetegségekhez kötött káros anyagokat bocsájtanak ki. A közvélemény azonban nincs tisztában a veszéllyel, hogy ezek a háztartási eszközök átlagban 2 évvel rövidítik meg az ember életét. Ezt már a klímakatasztrófát tényként kezelő Guardian című brit lap teszi hozzá. A gáztűzhelyekkel való főzés közben és használaton kívül szivárgó nitrogéndioxidot kutatások már évtizedek óta összefüggésbe hozzák a gyerekkori asztmával és a tüdőbetegségekkel. Bár a tudomány határozott különbséget tesz az összefüggés és az okoz szavak között. Az összefüggést az Amerikai Orvosi Szövetség 2022-ben hivatalosan is elismerte, és egyes amerikai szervezetek elkezdték követelni, hogy a szövetségi hatóságok szigorúan lépjenek fel. Közben az ajánlások között szerepel, hogy a legtöbb egészségkárosító hatás leszorítható a jobb szellőztetéssel. Az európai kutatás tehát nem valamiféle áttörés. Viszont a spanyol tudósok azt állítják, hogy első ízben térképezték fel a háztartási eszközzel összefüggő beltéri nitrogéndioxid koncentrációt, és hogy ezek a szintek a vizsgált országok több mint a felében meghaladják az Egészségügyi Világszervezet által 2021-ben javasolt határértékeket. Ami viszont egyesekben bizonyos fajta szkepszist kelthet. A kutatást az Európai Klíma Alapítvány nevű, magát függetlennek mondó civil szervezet támogatta. A gáztűzhelyeket és gázkazánokat már bírálták azért, mert fosszilis energiát felhasználva hozzájárulnak a globális felmelegedéshez. Mindennek alapján úgy tűnik, mintha az aktivisták a gáztűzhelyek egészségügyi hatásait kutató tudományt akarnák felhasználni a klímakampányhoz. Ugyanakkor a metán és propán tűzhelyek egészségügyi kockázatait tűnik alátámasztani egy további idei amerikai kutatás, amelyet májusban publikáltak. Eszerint évente akár 19 ezer amerikai halálához járulhatnak hozzá az ilyen háztartási eszközök. Európában az Unió nemrég rendelkezett a kültéri légminőség szabályozásáról, de még nem léptetett életbe szabványokat a beltéri légminőséggel kapcsolatban. Az Európai Közegészségügyi Szövetség nevű szervezet most erre sürgeti a döntéshozókat, és a kutatás után nem meglepő módon arra is, hogy fokozatosan vezessék ki a gáztűzhelyeket. Ehhez emissziós határértékek bevezetését, az elektromos tűzhelyekre való átállás anyagi támogatását és a gáztűzhelyek veszélyére felhívó kötelező címkék bevezetését sürgetik.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!